Akárhogy is figyeljük a szavakat, hallgatjuk az üzeneteket, és törjük a fejünket, hogy a Fidesz és az ellenzék mivel akar minket elcsábítani, április 3-án egy dolog fog számítani. A számok. A hvg.hu választási podcastja, a szavazófülke mai adásában pedig pont erre fókuszálunk. Vendégünk Sanyó Ádám adatelemző, a taktikaiszavazás.hu oldal üzemeltetője, akinek modelljeire a hvg.hu választási becslései is támaszkodnak. Köszöntünk a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Én Nagy Iván László vagyok, itt ül még velem Lengyel Tibor, a hvg.hu belpolitikai újságírója.
Sziasztok!
A kérdés, mit mondanak a modellek a Fidesz és az ellenzék esélyeiről? Hogyan kedvez a választókerületi felosztás a kormánypártnak? És tulajdonképpen hihetünk-e még a felméréseknek 2022-ben? Erre keressük a választ a szavazófülkében. Február 3. hetének a végén járunk. A kérdésem az, ha vasárnap lenne a választás, hogyan alakulnának a mandátumok a parlamentben?
Valószínűleg a Fidesz győzne, úgyhogy ebben nem lenne meglepetés. Igazából az a kérdés, hogy milyen arányban, és a jelenlegi kutatások és mandátum előrejelzések ennek a mértékén vitatkoznak igazán, de ez, mivel még van 6-7 a választásokig, ezért bőven változhatnak az arányok.
Olyannyira, hogy éppen te írtad a friss elemzéshez a Facebook poszthoz, hogy 2017-ben a Nagy-Britanniában az időközén ott 5 hét alatt sikerült a munkáspártnak a 11%-pontnyi hátrányból 2-t csinálni, tehát 2-re levinni. Mi kellene szerinted itthon annak történnie, hogy az ellenzék ilyen arányú erősödése megtörténhessen?
Hát elsősorban egy rossz Fidesz kampány, tehát hogyha a 2017-es angliai példát vesszük, ott az történt, hogy a regnáló konzervatív párt egy nagyon rossz kampányt vitt, és emiatt nagyon könnyű dolga volt a munkáspártnak, hogy gyakorlatilag a ottani kampány hibákat kihasználja, illetve a másik szelete ennek a munkáspárti sikernek, vagy hát fél sikernek az volt, hogy 1 millió plusz fiatal szavazót tudott bevonzani Jeremy Corbyn személye, és hát ez önmagában majdnem elég volt ahhoz, hogyha ne is győzön a munkáspárt, de egy teljes gyakorlatilag 50-50%-os helyzetet kialakítson, de végül ugye kisebbségi kormány tudott alakítani a konzervatív párt.
El tudnád-e magyarázni nekünk, mezei politikai újságíróknak azt, hogy hogy a te választási modelled az hogy működik, miből veszi az adatokat, milyen kutatásokat vesz figyelembe, vagy milyen választási eredményeket?
Természetesen. Tehát a modell alapja az az elmúlt 3 választásnak, tehát a 2018-as országgyűlési, 2019-es EP és 19-es önkormányzati választások adatai, és azt nézi meg a modell, hogy szerepelt egy-egy párt vagy pártszövetség azon a választáson, és ez abban segít, hogy megállapítsuk, hogy melyek az erősebb és gyengébb körzetei egy-egy pártszövetségnek. Gyakorlatilag ez a modell alapja, és most jelenleg olyan adatokkal van bővítve, hogy nagy mintás kutatás esetében regionálisan, hogy szerepeltek a pártok, illetve hát gyakorlatilag ez, ami még kisegíti ezt, illetve megnéztem azt is, hogy kik azok a regnáló Fidesz jelöltek, akik felül tudják teljesíteni a párt listás szavazatarányát. Ugye ezt hívják inkumbens hatásnak, és ez is a Fidesznek ilyen 1-2%-os plusz szavazatarány szokott eredményezni, és akkor ebből a háromból gyakorlatilag össze lehet rakni egy egyszerű és aránylag jól működő modellt.
És ez alapján, a modell alapján most a te friss számításod szerint 114 mandátum jutna a Fidesznek, a kormánypártoknak, 84 az Egyesült Ellenzéknek, és ugye egy mandátum pedig borítékolható valószínűleg, hogy ugyanúgy, hogy most is van, a német nemzetiségi mandátum lenne. Tehát 114-84-jel áll szembe. Viszont nemrég volt éppen pár napja egy másik mandátum becslése, a Vox Populinak a becslése, az 124-74-et. Miért az 10 mandátum különbség, mennyire más a metódus, amivel számoltak, vagy hogy jöhet ki egy ilyen nagy különbség?
Hát részben azt hozzá kell tennem, hogy az én becslésem az viszonylag konzervatív abból a szempontból, hogy ugye a Vox Populi modellje az csak a belföldi szavazatarány közti különbséget nézi az ellenzéki blokk és a Fidesz esetében. Nekem is egyébként az egyik alapja a modellnek ez volt, viszont úgy éreztem, hogy ez úgymond túlzottan kedvez a Fidesznek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha olyan számokkal számolnék, mint a Vox Populi, akkor nálam is mondjuk egy 120-79 vagy 120-78-as arány jön neki, úgyhogy ez azért van, mert a Vox Populi modelle csak ezt nézi, és egyébként ha csak azt néznénk, akkor ez egy reális előrejelzés, és egyébként abból adódik a különbség, azon kívül, hogy nálam az ellenzék picit jobban áll, hogy a billegő körzetek nagyon pici szavazatváltozásnál is átfordulhatnak. Tehát ha mondjuk ezt a példát nézzük, akkor itt ugye mondjuk 9 egyéni kerület van, amit még pluszban megnyerne a Fidesz, illetve plusz egy listás mandátumot kapna, de ez a 9 kerület, ez mindegyik 5% ponton belüli különbséggel van jelenleg nálam az ellenzéknek ítélve, tehát nem kizárható, hogy tényleg ennyire rosszul áll az ellenzék, de az igazság szerintem valahol a kettő között van.
Mennyiben dolgozik a jelenlegi választási rendszer, a választókerületi határok a Fidesznek? Ugye nagyon sokszor, amikor a választásról beszélünk, és főleg az egyéni választókerületekről beszélünk, akkor az a kritika éri a kormánypártot, hogy ezek úgy lettek átrajzolva, hogy neki kedvezenek. Mit akar az, hogy egy választókerületi beállítása az a Fidesznek kedvez?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez klasszikusan olyan kérdés, amit hosszabban lehet megválaszolni, és remélem, hogy most sikerül is. Kezdjük azzal, hogy a Fidesz, amikor megrajzolta 2011-ben a választókerületi határokat, akkor megnézte, hogy 2006-ban hogy tudott volna nyerni. Tehát gyakorlatilag olyan MSZP, SZDSZ bástyákat, amik voltak, kettévágott, amelyek ezáltal egy nyerhető, pontosabban egyértelműen MSZP körzetből egy billegő körzetté, tehát a Fidesz szempontjából nyerhető körzetté változtak. Alapvetően a választási földrajz az lassan változik Magyarországon, keveset költöznek az emberek, tehát ha valaki 2006-ban egy adott választókerületben szavazott, akkor elég nagy eséllyel 2022-ben is ott fog szavazni. Ebben vannak kivételek, mondjuk Pest megye vagy Budapest. Viszont nagyon érdekes megnézni a választókerületek felosztását például megyei jogú városoknál. Kedvenc példám az Szeged, ahol az egyik fő sugárutat vágta ketté a Fidesz a térképrajzolásnál, tehát az utca páros oldala az a belvárosi és egyértelműen MSZP-s körzettel szavaz, viszont az utca páratlan oldala az az ásotthalmi Csongrád kettes körzettel, és hát azért érdekes elképzelni azt, hogy a utca páros oldalán lévőknek van egy politikai realitása, meg a utca páratlan oldalán lévő, és mégis választási szempontból ők teljesen más csoportba fognak esni. Ez az egyik példa, a másik például Debrecen, ahol a fő utcát, a Piac utcát vágta, hát ilyen nem pontosan ketté, de mondjuk keresztbe a választókerületi felosztás, és ott az történt, hogy lett egy városias körzet, és egy teljesen vegyes körzet, ami ezáltal ugye abszolút a Fidesznek kedvez. Egyébként mind a kettőt meg kell nyerni az ellenzéknek a kormányváltáshoz, úgyhogy ebből a szempontból az egy kritikus körzet lesz most áprilisban.
Összességében tudnám mondjuk arra a kérdésre válaszolni, hogy mennyivel kell több szavazatot szerezzen az ellenzék a választásokon ahhoz, hogy 50%-nál többje legyen a parlamentben?
Hát erre vannak modellek, a Tóka Gábor modelle szerint 3,6%-kal kell több szavazatot szerezni, ez körülbelül 250-300 ezer szavazat. Az én modellem szerint 3,8%-kal, viszont már van olyan modell is, ami szerint 4% is kellhet. Ez abból adódik egyébként, hogy az ellenzéki szavazók hát rossz helyen laknak, most mondjuk így, ami azt jelenti, hogy például kiköltöztek Pest megyébe Budapestről, ami által például a Pest megyei körzetek nyerhetőbbé váltak, mint korábban gondoltuk, viszont például a klasszikus vegyes választókerületekben ezek a egy-két közepes méretű település és sok kisfalu, ilyenből van 36, ha jól emlékszem, országosan, ezekben csökkent az ellenzéki szavazók száma, és emiatt gyakorlatilag nehezebben nyerhetővé váltak. Szóval ez a 3,5-4% az, ami reálisnak tűnik, hát igen, ez 300 ezer szavazat.
A modellek kapcsolatban hadd kérdezzem még meg, ez lehet, hogy kritikusnak fog tűnni, de hogy 18-ra mik voltak a becsléseid, és ezek mennyire igazolódtak be?
Ez egy jó kérdés, köszönöm, ezt a Facebook kommentelők nagyon szokták szeretni. 2018-ban a 106 körzetből 91 körzetben sikerült megjósolnom, hogy ki lesz a győztes. Ennek az eltérései, 93 körzetben, az eltérések okai az részben a Jobbik gyengébb szereplése miatt volt, ami azt jelentette, hogy 9 olyan körzetet nem nyert meg a Jobbik, amit Kelet-Magyarországon pont, ahol a legnagyobbat erősödött a Fidesz, ahol egyébként előzetesen nem csak én, hanem a Nézőpont Intézet és a Republikon is azt várta, hogy nyerni fog a Jobbik, illetve volt 3 hiba a megyei jogú városok esetében, kettő hiba volt a megyei jogú városok esetében, és 2 Budapesten. Ez azt jelenti, hogy Budapesten 12 körzetet nyert az ellenzék, ahogy azt én is vártam, csak egyik körzetet elveszítette, másikat pedig megnyerte, illetve Pécsen és Dunaújvárosban annak ellenére, hogy én azt vártam, hogy nem fognak nyerni, egy kis különbséggel sikerült nyerniük, tehát ennyi volt a hiba. Én azt várom, hogy most 2022-ben körülbelül hasonló arány lesz, tehát egy olyan 15 billegő körzet az lehet, hogy más irányba fog eldőlni, de ez pont amiatt lesz, mert országosan jobban vagy rosszabbul fog szerepelni egyik vagy másik blokk.
A te adataidból az is látszik, mert le van bontva ugye választókerületekre, hogy hol tűnnek most a legszorosabbnak az állások, vagy a meccs mennyire szoros. És érdekes, hogy az egy hónappal ezelőtti adatsorodban, abban még a szombathelyi választókerület volt a legélesebb, vagy legérdekesebb ilyen szempontból, a legszorosabb, ahol ugye Ceglédi Csaba meg Hende Csaba áll egymással szembe, de egy hónap telt el, és érdekes mód ott most egészen megerősödött Hende Csaba, és már abszolút nekiáll az ászló, úgymond majdnem 2%-kal tűnik az előnye, tehát 2%-osnak, és följött egy másik olyan körzet abszolút billegőnek, vagy abszolút szorosnak, ami akkor még messze volt attól. Ez az új körzet, ez pedig a Törökszent Miklósi, ahol a korrupcióval vádolt Boldog István helyett most mást indít a Fidesz. Minek köszönhető most ez, hogy előrelépett ez a Törökszent Miklós, és ott mennyire szoros az állás?
Hát ugye, mivel a modell az országos támogatottságból indul ki, ezért gyakorlatilag ez annak köszönhető, hogy az előválasztás óta úgy látszik, hogy az ellenzék elveszített körülbelül 150 ezer szavazót. Itt az elvesztést inkább úgy kell értelmezni, hogy passzívvá váltak ezek a szavazók, tehát visszaszerezhetőek, de a mostani felmérésekben ők úgy látszanak, hogy vagy nem szavaznak, vagy nem biztos, hogy szavaznak, és ugye nekünk a biztos szavazók számítanak igazán modell szempontból. Ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy egyébként ez a 2%-os előny Hende Csabánál azért ez 700 szavazat. Tehát ez nem, olyan, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ő ezt biztosan be fogja húzni, ezt úgy kell elképzelni mondjuk egy modell számítási szempontból, hogy egy hónappal ezelőtt Ceglédi Csabának 51% esélye volt, hogy megnyerje ezt a körzetet, most pedig mondjuk 40. Tehát, hogy ez nem 2% pont, az körülbelül azt jelenti, hogy ennyivel áll rosszabbul egy adott jelölt, de simán elképzelhető, hogy ő ennek ellenére ott nyerni fog. Boldog István körzete pedig pontosan ezért lett erősebb, mert a Fidesz országosan erősödött, és ez azt jelenti, hogy akkor olyan körzetekben erősödött meg, ahol egyébként se állt olyan rosszul, tehát ez a Békés megyei rész, ami a Fidesz szempontból ilyen nyerhetőség szempontjából 65-70. Helyen áll.
Bocsánat, én még visszakérnék egy pillanatra egy ilyen cinikusabb vonalhoz, hogy ezt most már értjük, és én is értem, hogy mi alapján működik ez a modell, és hogy miért tekintünk rá pontos iránymutatásként. Viszont amiből ez a modell az információkat szedi, részben a közvéleménykutatások, részben az, hogy a múltban hogy szavaztak az emberek, az nem egy életbiztosítás. Mennyire támaszkodhatunk bátran a felmérésekre 2022-ben? Tehát emlékezzünk, a számok szerint, a megszokások szerint nem lehetett volna Brexit, nem győzhetett volna Donald Trump, és elvileg Tarlós István vezeti Budapestet is.
Hát először is azt kell megnézni, hogy milyen esélyt adtak ezekre az eseményekre, amiket most említettél, tehát a Brexitre, Donald Trumpra vagy tartósítvány győzelmére. Ha visszamegyünk időben, akkor a Brexit valószínűségét a Wall Street-i elemzők 30%-ra tették, 25-30%-ra 5 héttel a szavazás előtt. Ha visszamegyünk Donald Trump megválasztás előtti egy hétre, akkor a 538 oldal modelle 30 vagy 32%-os esélyt adott Donald Trump megválasztására. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy dobj egy dobókockával, és ha egyest vagy kettes dobsz, akkor nyersz, de egyébként én nyerek, akkor azért az egy elég nagy esély. Tehát így van egy ilyen, hogy mondjam, téves feltételezés az emberek részéről, hogy ha valaminek 50%-nál kisebb az esély, akkor az nem fog megtörténni. És ezek az események nem voltak valószínűek, de nem voltak egyáltalán valószínűtlenek sem. És így tudott nyerni Donald Trump is, vagy a Brexit is ezért lett. Tarlós István esetében pedig már akkor elmondták a közvéleménykutatók, hogy hiba határon belül van a Tarlós István előnye. Egyébként én ott megnéztem a saját modellemben a választók viselkedését, illetve számát 2018-hoz képest. Megnéztem azt, hogy milyen eséllyel fog szavazni egy Momentum szavazó mondjuk Karácsony Gergelyre és így tovább. És nálam például 0,5%-kal vezetett Karácsony Gergely, tehát végül is, hogy mondjam, nem volt nagy különbség a között, hogy a közvéleménykutatók azt mondták, hogy 0-3% a különbség, mert igazából ennyi volt, csak nem Karácsony Gergely javára, bocsánat, nem Tarlós István javára, hanem Karácsony Gergely javára. Illetve még egy dolog ehhez, a közvéleménykutatók az önkormányzati választáson körülbelül 0,5%-ponttal mérték alul az ellenzék országos támogatottságát. Ha mondjuk most is ez lenne a helyzet, akkor arról beszélünk, hogy 124 vagy 114 mandátuma lesz-e a Fidesznek, tehát ilyen szintű, hogy mondjam, apró különbségek is döntőek lehetnek. Tehát ha mondjuk az lesz, hogy március 31-én azt mérik, hogy ugyanakkor a szavazótábor a Fidesznek és az ellenzéknek, akkor az azt fogja jelenteni, hogy van esély, hogy győzön az ellenzék, de jelenleg ugye nem ezt mérik a kutatók.
Igen, pillanatnyilag egy olyan körülbelül 3%-os, százalékpontos Fidesz előnyt, de ahogy láthattuk, akkor a Munkáspárt 2017-es példájából végül is ennél nagyobb is ledolgozható. Más kérdés, hogy ott ugye, ahogy említetted, egy a másik oldalon egy gyenge kampány volt. Ezzel szemben mit látsz most a Fidesz kampánya, mennyire erős és mennyire hiányos vagy kifogásolható az ellenzék kampánya? Mondtad is, hogy 150 ezer szavazó nem átpártolt tőlük, de passzivitásba vonult, úgymond.
Igen. Hát itt a Fidesz kampányával igazából semmi probléma nincs abból a szempontból, hogy nekik most az a céljuk, hogy csendes kampány legyen. Ezt több elemző is kiemelte már, hogy a Fidesznél valószínűleg látják azt, hogy megvan az a 2,6 millió szavazó, akiket nekik el kell vinniük, hogy ismét győzhessenek. Az ellenzék részéről igazából az a probléma, hogy az előválasztás óta nem látszik, hogy van-e bármilyen iránya, központi iránya a kampánynak. Ott megjelent több tízezer fiatal szavazó, akik egyébként most így az angolos példával érve lehetnének az ellenzék munkáspárti szavazói, de nem látszik az, hogy vagy az ő irányukba, vagy egyáltalán csak a billegő körzetekben élő, főleg nagyvárosi szavazók felé valamilyen üzenet megjelenjen. Tehát én picit azt érzem, hogy az ellenzék központi kampánya, meg kampányüzenetei ebben a budapesti buborékban jelennek csak meg. Tehát például a korrupció ellenesség egy abszolút értelmezhetetlen üzenet, mondjuk egy vegyes választókerületben, Tiszaújvárosban élő választó felé, neki sokkal inkább a megélhetésről, vagy valami számára értelmezhető üzenetről kellene beszélni, és szerintem ez nagyon hiányzik. Illetve az is probléma, hogy az egyéni jelöltek esetében nem mindenhol sikerült a legjobb jelöltet megtalálni. Tehát például a DK Jobbik paktum az ugye mindkét pártnak kedvezett, a DK-nak jobban egyébként, de vannak olyan választókerületek, ahol jobb lett volna az ottani választói közönséget ismerve, ha mondjuk egy jobbikos jelölt indul egy DK-s helyett, és például ez is problémát jelenthet majd most áprilisban.
Igen, ahogy mondtad, persze az előválasztáson az előválasztó ellenzéki szavazók választották meg a szerintük legalkalmasabb ellenzéki jelöltet, csak hát a kínálat is már szűrt volt, tehát hogy ez valamennyire egy ilyen furcsa helyzet, és lehet, hogy nem a legjobban szűrték meg ahhoz, hogy a legnagyobb eséllyel indulhassanak.
Az önmagában nem probléma, hogy szűrve volt a mezőny, tehát hogy a pártok azért biztosítani akarták azt, hogy ők is jól járjanak az előválasztással, és egyébként a Momentum és a Párbeszéd nagyon jól járt, tehát mindkét párt 5, illetve 8 majdnem biztos befutó helyjel számolhat. A Párbeszéd esetében ez nagy siker, mert egyébként a pártnak nincsen országosan 2,5-3%-os támogatottsága, ugye ez mandátumban körülbelül annyit jelentene, hogyha listán is kap a párt egyet vagy kettőt. Szóval ebből a szempontból a pártok ezzel jól jártak. Itt inkább azzal van probléma, hogy ahogy említetted, ugye a törzsszavazók választották meg az előválasztáson, hogy ki legyen a győztes, és mondjuk egy olyan választókerületben, ahol az ellenzéki szavazóknak mondjuk csak a hatoda ment el szavazni, a sokkal kevésbé fejezi ki, és a legaktívabb hatoda, a sokkal kevésbé fejezi ki a választói akaratot, mint mondjuk Budapesten, ahol azért 30-35%-os részvétel is volt mondjuk egy-egy budai körzetben.
Térjünk vissza Budapesten. Mondtad, hogy az üzenetek, az ellenzéki kampányüzenetek is főleg ide fókuszálnak, vagy olyan témákat vetnek föl, ami főleg Pesten kúrens vagy befogadható könnyen. Pedig hát legkevésbé Pesten van szükség arra, hogy kampányoljanak, hiszen abban gyakorlatilag konszenzus van, hogy gyakorlatilag mind az összes fővárosi körzetet megnyerheti viszonylag egyszerűen az ellenzék. Pest megye pedig, ahogy említetted, ott pont ezek a körzet határ problémák már nagyon erősen jelentkeznek. Ott nem tudom, hogy mennyire gyengült a átköltözésekkel vagy a változásokkal az ellenzék esélye, ez mérhető?
Nem, pont, hogy erősödött az ellenzék erősödött. Az átköltözésekkel. Mm-hmm. Igen, igen. Abból a szempont, tehát még nem tudjuk mérni értelemszerűen, annyit tudunk csak, hogy mennyien költöztek ki az elmúlt 4 évben, és még azt is tudjuk, hogy aki kiköltözik a Pest megyei agglomerációba, az nagyobb eséllyel ellenzéki szavazó. Ez ugye azért van, mert aki kiköltözik, az általában 40 év alatti, és a 40 év alattiaknál valaki nagyobb eséllyel ellenzéki szavazó, illetve hogyha kiköltözik, akkor valószínűleg Budapestről költözik ki, tehát nagyobb eséllyel ellenzéki szavazó.
Hát úgyhogy
úgyhogy itt mondjuk Vác körzete lehet érdekes, a Pest 4-es körzet, ami alapvetően jobboldali történetű, de most például szorosabb lehet annál, amit akár az én modellem előjelez, akár amit láthattunk 18-ban.
Bocsánat, itt még visszafordulnék egy pillanatra arra, amit Tibi kérdezett, hogy szerinted reális az, hogy Budapestet kisöpörje az ellenzék? Mert nekem egyből csak a 12. kerület környéke jutott eszembe, ahol Fűrés Balázsra szemben nem csak mondjuk Hajnal Miklós van, hanem ott van a viszonylag erősnek, helyileg pláne erősnek számító Kovács Gergő és a Kutyapártra is majd még szeretnék beszélni később. De a kérdésem az, hogy ellenzék telibe elviszi Budapestet, vagy van, ahol reális esély van arra, hogy nem ők az erősebbek?
Azt kell megnézni, hogy országosan hogy fog szerepelni az ellenzék, tehát ha az ellenzék gyengülni fog országosan a mostani eredményeihez képest, akkor van esély arra, hogy Budapesten elveszítsen kerületeket, de akkor értelemszerűen országosan is egy komoly vereséget fog elszenvedni. Amit említettél a budai körzeteket, ott én azért vagyok kevésbé, hogy mondjam, aggódó az ellenzék szempontjából, mert azáltal, hogy Márki-Zay Péter lett a miniszterelnök jelölt, ez vissza tud csábítani olyan budai szavazókat, akik esetleg a Fideszre szavaztak volna, de másodlagos preferenciájuk például a Momentum. Ugye a Momentum szavazói egy ilyen érdekes helyzetben vannak, hogy elég sok részük valószínűleg korábban Fidesz szavazó volt, vagy 2010-ben valószínűleg az volt, és számukra egy Momentumos jelölt, meg Márki-Zay Péter személye, ugye majdnem az összes budai körzetben Momentumos jelölt van, kivéve Tordai Bencét a Párbeszédtől, szóval ők jó jelöltek. A Kutyapárt annyiban tudja ezt befolyásolni, hogyha országosan jobban szerepel a Kutyapárt, tehát akár bejutás küszöbére jut el, akkor azért ebben a választókerületben akár 7-8-9%-os szavazatarányt is el tud érni, és az például mondjuk Hajnal Miklós körzetében már egy szoros eredményt hozna, úgyhogy ott van érdemi esélye a Fidesznek, illetve a hagyományosan jobboldalibb, korábban a Jobbik budapesti bástyájaként nyilvántartott 13-as és 14-es választókerületekben, úgyhogy ez a négy körzet az, ahol érdemi esélye van a Fidesznek, de csak akkor, hogyha országosan tényleg tarol.
És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk még egy pár mondatot a kispártokról. A modellek szerint hogy állnak most ezek a pártok? Nyilvánvalóan a kétfarkú kutyapártra, Mi Hazánkra és a Gatyán megoldás mozgalomra gondolok. Illetve az a kérdésem, amiről nagyon sokat szó van, hogy pont ezek a szavazatok lehetnek azok, amik eldöntenek egy-egy szorosabb körzetet. Ugye Bájer Zsolt is a héten azt mondta, hogy a fideszesek írjanak alá szépen minden ajánlóívet a kis pártoknak, mert ez majd segít a nagy fideszes célban, hogy a jelenlegi állás szerint lesz-e bármilyen súlya ennek, lehet-e bármilyen súlya a végeredményben annak, hogy a kis pártok hogy teljesítenek?
Hát a kis pártok főleg a listás mandátumokért harcolnak értelemszerűen, úgyhogy annyit számíthat akár a Mi Hazánk, akár a kétfarkú kutyapárt bejutása a parlamentbe, hogy 5 vagy 6 listás mandátumot elvesznek abból a 92-ből, amit ki lehet osztani. Ebből a szempontból érdekes is az ellenzéknek a listaállításról szóló jelenlegi vitája, hogy akkor kikapja a 43-tól 47. helyeket, mert egyébként ezek elveszhetnek akkor, hogyha egyik vagy másik kispárt bejut. A másik része az egyenletnek pedig az, hogy egyéniben hogy fognak szavazni ezek a választók. A Mi Hazánk esetében ez egy elég, hát hogy mondjam, nehezen kiszámítható dolog, de én azért feltételezem, hogy a Mi Hazánk szavazók egy részének a Fidesz a másodlagos preferenciája, tehát lesz köztük, aki a Fideszre fog szavazni egyéniben. A kétfarkú kutyapárt esetében pedig tudjuk, hogy a másodlagos preferencia az a közös ellenzék jelölt lesz. A 2018-as választáson a kutyapárti szavazók közel negyede szavazott át a közös ellenzék jelöltre, ahol volt egyébként egyéniben induló kutyapárti jelölt. Viszont ez attól is függ, hogy átszavaznak-e, hogy ki az az ellenzéki jelölt, akire szavazniuk kell. Tehát például Szabó Tíme egy sokkal befogadhatóbb jelölt a kétfarkú kutyapárt szavazóinak. Az ő esetében azt hiszem 40% volt, aki átszavazott rá, viszont mondjuk Olá Lajos kevésbé. Ugye ez valószínűleg azért, mert egy kétfarkú kutyapárt szavazónak a Párbeszéd közelebb áll a szívéhez, mint a DK, úgyhogy ilyen szempontból ez számíthat. De nem hiszem, hogy a kispártokat úgymond bántani kellene azért, hogy ők elindulnak egyéniben, mert igenis fel kell ismerni a választónak, hogy két szavazata van, egy egyéni szavazata, egy listás szavazata, és arról külön-külön kell rendelkeznie.
Említetted a Pest megyei körzeteket, ahol ugye megerősödött az ellenzék a kiköltözések miatt. Na most ilyen alapon akkor én a Fidesz helyében a hanyat homlok siettem volna átrajzolni a Pest megyei körzeteket, és nem tette meg, és itt van a mulasztásos törvénysértésben, pedig logikus lenne, akkor miért nem rajzolták át úgy, hogy nekik kedvezzen?
Azért nem rajzolták át, mert már így is nekik kedvez. Ez úgy kell megnézni, hogy megnézzük, hogy Pest megyében hány szavazó él, és arra hány egyéni mandátumot osztanak ki, és az jön ki belőle, hogy Pest megye átlaga az, ha jól emlékszem, 84 vagy 85 ezer szavazó per választókerület. Ebben egyébként vannak olyan extrém helyzetek is, mint a Pest 5-ös Dunakeszi, ahol már majdnem 100 ezer szavazó él, mikor az országos átlag csak 73 ezer, és van mondjuk Tolna 2, ahol 59 ezeren élnek. Tehát igazából a Fidesz nagyon jól jár ezzel a kiköltözéses helyzettel, mert Budapestet is megnyeri az ellenzék, Pest megyét is megnyeri, viszont nagyon sok szavazatot elpazarol erre, tehát igazából a választókerületi aránytalanság ebből is adódik, hogy mondjuk Budapest 7-es körzetében Hiszékeny Dezső valószínűleg 40-41-42 ezer szavazattal fog győzni, a Fidesz 10-pár ezer szavazatával szemben, de hát az a 25-6 ezer extra szavazat az, arra nincs szüksége az ellenzéknek, mégis az oda fog menni. Mennyivel jobb lenne, ha mondjuk ezek a billegő körzetekben jelentkeznének. Most már át lehet jelentkezni lakcímbejelentéssel bárhova, de nem akarok tippeket adni senkinek, hogy honnan költözzön hova.
Igen, igen. Pontosan a Kapitány Balázs demográfus számolta ki, hogy 32 olyan település van, nem körzet település, ahol reális veszélye lehet a Vox turizmusnak. De ő azt mondta, talán összesen 4-5 ezer szavazatot prognosztizált. Az érdemben nem tűnik olyan soknak, persze van, ahol akár 80 szavazat is dönthet, de tényleg ez a 4-5 ezer, ez reális veszély lehet, ha a Fidesz mozgósít mondjuk egy ilyen átszavazós vagy átjelentkezős díjbe?
Abszolút. Én azért azt kiemelném, hogy ez a legalább 4-5 ezer, amiről itt beszélhetünk, illetve abból a szempontból viszont ez nem fog számítani, hogy mivel az ő elemzésében ezek a határmenti kis települések voltak, ezek mindegyik abszolút Fidesz körzetek, tehát ebből a szempontból nem lesz érdemi befolyása, úgyhogy itt inkább sokkal érdekesebb lesz az, hogy lesz-e utolsó pillanatban fiktív költözés billegő körzetekbe. Ugye ennek az esélye most viszonylag kicsi, ami azért is van, mert a választás.hu heti rendszerességgel publikálja, hogy honnan, hova költöznek, illetve mennyivel változik egy-egy választókerületnek az összlétszáma, úgyhogy ezt most már észrevétlenül nehezebb lesz megcsinálni. Ugye 18-ban történt ilyen, de ott sem volt egyébként döntő befolyása.
De attól, hogy észrevesszük, attól még meg lehet csinálni.
Ja, persze, természetesen.
Egy mondatot még beszéljünk arról, jelenlegi számítások szerint a határon túli szavazatok mennyit fognak számítani, és itt a határon túli két csoportra osztanám nyilvánvalóan a környező országokban élő magyarok, illetve a nyugaton élőek közé, vagy hát nem feltétlen csak nyugaton, de hogy nem a szomszédos országokban.
A levélszavazatoknak a nagysága most lesz a legnagyobb. Ez részben azért van, mert többen vannak a levélszavazatos névjegyzékben, bár Hatházi Ákos nem régi kutatása alapján tudjuk, hogy elég sok halott is van ebben a névjegyzékben egyébként, de többen vannak, akik leadhatják a szavazatukat, mint eddig bármikor. Szóval most először lesz az, hogy legalább kettő mandátumot fog ezzel a Fidesz nyerni. Ugye a 14-es és 18-as választáson egy, illetve nulla mandátumot számított ez a plusz több százezer szavazat. Most egyébként azért fog ilyen sokat számítani, mert szoros eredmény lesz, és szoros eredménynél ezek a listás voksok jobban érvényesülnek. Tehát ezt már most tudhatjuk, hogy ennyivel, ekkora előnnyel indul gyakorlatilag a Fidesz.
Sőt, sokkal nagyobb, bocsánat, csak mert azt is tudjuk, hogy a határon túli levélszavazatoknak 18-ban a 95%-a Fideszre ment, Fidesz listára ment, miközben a technikailag nehezebben megvalósítható, és ugye ez is egy régi politikai vita tárgya, hogy a külképviseleti szavazásra amúgy is nehezebb elvinni az embereket, mert technikailag bonyolultabb, nehezebb. Ők viszont a mostani becslések szerint 80 ezeren, ha lehetnek. Tehát arány sokkal többen is, számosabbak is a levélszavazatok, könnyebb is leadni őket, és sokkal súlyosabban a Fidesznek kedvező eredményt szoktak hozni. Tehát ez abszolút nem elhanyagolható akkor a hatása. Tehát akár két mandátumot is azt mondod, ez
igen, érhet. Igen, igen. Még a határon túli, bocsánat, nem, a külföldön élő magyarokra szeretnék kitérni, tehát itt azért van erről egy komoly vita, hogy tényleg szükséges-e az, hogy az ő szavazásukat könnyebbé tegyük, mert hogyha valaki fenntartja a magyarországi lakcímét, akkor igazából az állam felé azt jelzi, hogy én itt élek, és hogy mondjam, elvárható az, hogy valaki 4 évente egyszer hazamenjen csak a szavazás kedvéért, vagy közelebbi külképviseletre menjen, illetve azt se felejtjük, hogy 2 szavazata van annak, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, de külföldön él, tehát ők az egyéni kerületeket tudják szintén befolyásolni, úgyhogy az, hogy ők most mennyien fognak szavazni, szerintem rekordszámban fognak, tehát a 2018-as 50 ezres létszámot most túl fogja lépni az ő létszámuk. Egyébként akkor sem szavaznának sokkal többen, hogyha egy picit könnyebb lenne szavazni, de természetesen ez a Fidesznek nem érdeke, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban 7 vagy 8 helyen szavazzanak, így is van 3 hely, az azért lefedi a angliai magyaroknak mondjuk 60%-át, és mégsem fognak a 200 ezerből mondjuk 120 ezeren szavazni, hanem legfeljebb csak pár 10 000.
Igen, ugye a 21 kutatóközpont készített egy friss tanulmányt, ők becsülték 80 ezerre kb. A most várható külképviseleti voksokat, de amikor azt mérték, hogy ha online lehetne szavazni, ami mondhatjuk, hogy könnyebbségében egyenértékű egy levélszavazattal, tehát tényleg bárhonnan feladható, leadható a voks, akkor ők majdnem négyszeres, tehát 230 ezeren mondták azt, hogy szavaznának, ami már azért nagyságrendi különbség, vagy sokkal nagyobb különbség. Viszont amit az tény, hogy ők ugye egyéniben is szavazhatnak, és listára is, míg a levélszavazat csak listára jó, de ott viszont meg lehet tenni azt, amire most már nem büntethető az, hogy hát nem életvitelszerűen lakcímet létesítek, hát akkor úgy viszont leadható a határon túli magyar szavazata egyénire is, nem csak listára. Hát hogy ez más kérdés, hogy ez tömegesen mennyire éri meg megtenni.
Mert mi most a levélszavazókra értetted, hogy ők leadhatják a tömegesen a szavazatukat?
Hogyha létesítenek magyarországi lakcímet.
Ez így van, ez abszolút így van. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ha nem lett volna ez a heti rendszerességgel publikált lista, akkor ezzel nagyon könnyen vissza lehetett volna élni. Így most már, ha vissza is lehet élni, legalább nyoma lesz. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e érdemi változás a lakcímbejelentésekben, ezt majd meglátjuk.
Nekem még egy utolsó kérdésem lenne. Arra lennék kíváncsi, hogy tudsz-e valami konkrétet mondani arról, hogy jelenleg Magyarországon a fiatalok választási hajlandósága mekkora, tehát mennyien szeretnének ténylegesen részt venni és elmenni szavazni, és hogyha elmennek, akkor az ő korcsoportukban, mondjuk beszéljünk most a 30 év alattiakról, mik a pártpreferenciák?
A Mediánnak volt erről egy kutatása néhány hónappal ezelőtt, ami egyébként abszolút megerősítette a nemzetközi trendeket, vagyis azt, hogy valaki minél idősebb, annál nagyobb eséllyel fog elmenni szavazni. Ebből a szempontból egyébként ezért is nehéz a fiatalokat aktivizálni választásra, mert legalább 20%-kal kisebb eséllyel mennek el szavazni, mint egy 60 év fölötti. Hát, hogy milyen preferenciáik vannak, egyértelműen ellenzéki többségű a fiatalok egy része, és ez egyébként megint lakóhelytől függ, tehát városokban nagyobb eséllyel, mint kistelepülésen, illetve körükben a legerősebb a kétfarkú kutyapártnak a támogatottsága. Volt olyan kutatás is, ahol két számjegyűre mérték a fiatalok között az MKKP-t, úgyhogy abból a szempontból az ő részvételük kritikus lehet, hogy ugye Márki-Zay Péter esetében ő be tudott hozni több tízezer fiatal szavazót a második fordulóban, és ha ezek a szavazók elmennek majd szavazni most áprilisban, akkor egy-egy körzetben lehet jelentősége az ő plusz megjelent szavazatuknak.
Köszönöm szépen a beszélgetést Sanyó Ádámnak, a taktikaiszavazás.hu adatelemzőinek, illetve kollégámnak, Lengyel Tibornak, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A Szavazófülke jövő héten folytatódik, adásainkat megtalálják a hvg.hu-n és a Népszerű Podcast oldalakon. Én Nagy Iván László vagyok. Viszonthallásra!